Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével az első korintusi levélből a második fejezet 6. versétől kezdődően. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Ellenben hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az Isten tiszteleteknek az alkalmait, a lehetőségét. Köszönjük neked, Úrunk, hogy az imént hirdettethetett a te igéd az iskolában. És köszönjük, Úrunk, hogy most itt a templomban is megszólalhat közöttünk a te szavad. Köszönjük, Úrunk, hogy bár legtöbbünk évtizedekkel ezelőtt befejezte az iskolai tanulmányait, mégis egész életünkben padokban ülünk. Templom padba jövünk hétről hétre, akár többször is. És azért is ülünk, Urunk, padba, mert a te iskoládat szeretnénk járni. Egy élet sem elég ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, lezárultak a tanulmányok. Minden tudunk, minden a birtokunkban van, minden ismeret a miénk. Kérünk téged, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is így vezess bennünket tovább. Szeretnénk tőled tanulni. Ebben a mai világban, amely olyan kusza, olyan összetett, sokszor olyan átláthatatlan, különösen is nagy szükségünk van, hogy te tőled kapjunk vezetést, látást. Így könyörgünk hozzád, Urunk, a te szent lelkednek a jelenlétéért. Világosítsd meg előttünk a te igédet, és világosítsd meg az elménket is. Hadd tudjuk látni az életünket, a világot, a körülöttünk levő eseményeket úgy, ahogyan azt te láttatni akarod velünk. És adorunk, hogy ami pedig nem ránk tartozik, azokat el tudjuk engedni, és azzal törődjünk, azt töltse ki a gondolatainkat, amit nekünk kijelentesz. Így könyörgünk hozzád, Urunk, segíts nekünk ebben a néhány percben úgy együtt lenni és te rád figyelni, hogy általad meggazdagodva, megerősödve és a te szolgálatodba beállva tudjunk hazamenni. Könyörgünk, hallgass meg bennünket, és légy közöttünk így, szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből a 19-től 26-ig terjedő verseket. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiochiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiochiába. Amikor megérkezett és látta Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba és felkereste Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiochiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiochiában nevezték először keresztjéneknek. Kedves testvérek, mi, akik olvassuk Isten igéjét a Bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása szerint, hamarosan ide érkezünk ehhez az imént hallott igeszakaszhoz. Nagyon komoly forduló pontot jelent ez az imént hallott történet a keresztény misszióban. Tudjuk jól, hogy a misszió maga az Úr Jézus missziói parancsával indult, amelyet nagyon sokszor hallunk itt a templomban, keresztelések alkalmával. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezzel indul el a keresztény misszió, Jézus ezt bízza rá a tanítványaira. Aztán megismétli ezt a missziói parancsot egy picit másképpen a mennybe menetel előtt. Ezek a legutolsó szavai, mielőtt elbúcsúzik végleg e földi életre nézve tanítványaitól. És azt mondja nekik, hogy lesztek nekem tanúim. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, egészen a föld végső határáig. Hogyha ezt végig gondoljuk, akkor ez egy koncentrikus kört mutat. Jeruzsálem, város, főváros, aztán Júdea, kicsit tágabban a féltestvérek, Samária, és aztán a föld végső határáig. Mindenhová el kell, hogy jusson az evangélium, a Krisztus szabadításáról való jó hír, amely által kiki üdvösséget találhat. Fontos szolgálat volt tehát ez, hirdetni az evangéliumot, elmenni szerte a világra, de azt látjuk, hogy ez nem történik meg. Ott maradtak Jeruzsálemben. Hirdették ott nagy hűséggel, odaadással a tanítványok az evangéliumot. Létre is jön egy nagy és erős gyülekezet. Tudjuk jól, a legelső ige hirdetésre, Péter bizonyság tételére rögtön 3000 fős lesz a gyülekezet, és drasztikusan, gyorsan növekszik ennek a létszáma. Azonban egy ilyen nagy gyülekezettel, hát ezt mi is tudjuk jól, sok gond is van. Rengeteg megoldandó feladat. Ráadásul előttük nem volt példa, ez volt a világtörténelem első keresztény gyülekezete. Mindent úgy tanultak meg. Ott volt például az, hogy választani kellene diakónusokat. Azelőtt erre nem volt példa nyilván. És mivel nem történik meg az, amit az Úr Jézus rájuk bízott, azaz, hogy menjenek és hirdessék Jeruzsálemen kívül is az evangéliumot, Isten valami egészen megdöbbentő módon cselekszik. Egészen megdöbbentő dolgot tesz. Olyat, amiben talán első hallásra az ember megbotránkozna. Sokszor elhangzott már erről a szószékről, akik Istent szeretik, minden a javukra van. És most bizony tényleg hit kellett ahhoz, hogy belássák ennek az igazságát. Mert valami nagyon szörnyű dolog történik, és ez a szörnyű dolog mégis benne van Isten tervében. Istvánt, a jeruzsálemi gyülekezet egyik diakónusát megölték. Hosszan le van írva néhány fejezettel korábban, hogy mi történik. Nem hajlandó megtagadni Krisztust, hanem bizonyságot tesz róla, amikor kihallgatják őt, és ezért megölik. Megkövezik őt, addig dobálják kövekkel, amíg egy szusz élet lélek van benne. Halálra dobálják. A legtöbben úgy gondolnák talán, hogy az lenne a helyes, ha az Úr csodát tett volna és megmenti. Pál apostolt megmentette. Őt is később megkövezték, de életben maradt. Lehetne kérdezni, miért nem tette ugyanezt Istvánnal? Hát azért, mert most nem ez volt az ő akarata. Lehet úgy látni, hogy szegény István áldozatul esett, és ha Isten igazán szerette volna, akkor megmenti, nem engedi ezt a szörnyű halált neki. De a keresztjének, azaz mi, egészen másképpen látjuk az életet. Mi tudjuk, hogy az élet e földön csak átmenet. Néhány évtized. Van, akinek ennyi sem adatik. Jézus Krisztus megváltott, és nekünk el van készítve az igazi mennyei otthonunk. Ez a földi élet is fontos számunkra. Megbecsüljük, szeretjük, de azért nem ez a végső cél. Van ezután egy még fontosabb. Mindenképpen meghalunk egyszer. A Bibliában sokakról olvasunk, hogy feltámasztattak, de egy sem él közülük. Mind meghalt később. Így vagy úgy, bűneinknek következménye az, hogy magunkban hordozzuk születésünktől kezdve a halált. Mindenképpen egyszer befejeződik ez az élet. És mi éppen ezért az örökké valóságra készülünk. Minden napon várjuk vissza Jézust. És ebből a perspektívából érthetünk meg minden mártírt, aki az életét adta bármikor is a világ történelem folyamán Jézus Krisztusért. Tudjuk, hogy a Római Birodalomban rengeteg keresztjén halt meg szörnyű kínhalállal, békésen imádkozva. Nem szitkozódva, vádaskodva, hanem békésen imádkozva. Mert nem voltak hajlandóak néhány plusz évért, vagy esetleg egy-két évtizeddel hosszabb földi életért felcserélni az örökké valóságot. Azt mondták, mindenképpen az a célunk, hogy most kerülünk-e oda, vagy 20 év múlva. Ha Isten úgy akarja, akkor most. És jó lesz nekünk. Tudták, hogy Krisztushoz mennek. És így érthetjük meg azt is, hogy Isten nem mentette meg Istvánt. Véget ért az ő szolgálata. Rövid volt, de annál nagyobb hatással bírt. Nagy hatással volt az odaadása, a szeretete a gyülekezetben. Ez az ember igazi példája mind a mai napig a diakóniai munkának. Hogy kell végezni? Igazi szeretettel. Olyan szeretettel, amely Krisztustól van. Teljes odaadással. És ugyanakkor óriási hatása lett nem csak az ő életének és szolgálatának, hanem a halálának is. Egyrészt a bizonyságtétele. A halála előtt ő sem vádaskodott, nem kiabált, hanem dicsőítette az Urat, és vallást tett róla, hogy már látja is azt a mennyei dicsőséget, ahová megy. Másrészt a halálával elindult az, amire eddig nem voltak hajlandók a keresztjének, kiterjedt a misszió. Nem volt aztán ebben semmiféle lustaság vagy tudatosság, hogy nem csinálták, nem végezték azt a missziót, amire Jézus elhívta őket. Nem azért nem cselekedtek, mert Jézus akaratával szembeszegültek, hanem egyszerűen el voltak foglalva a jeruzsálemi gyülekezet szolgálatával. Nagyon sok szolgálat volt, és szerették volna minél jobban megszervezni azt. Az előbb említettem is, eljött az az idő, amikor olyan nagy volt a gyülekezet, és mindent az apostolok csináltak, hogy rájöttek, ez így nem mehet tovább. Nem lehet az, hogy mi vagyunk azok, akik tanítjuk a gyülekezetet, akik az igét hirdetjük, meg akiknek meg kell kenni a kenyeret, meg akiknek be kell kötözni a sebeket, mindent nem tudunk megcsinálni. Nekünk az ige hirdetése adatott, és az összes többit meg tudja csinálni más is. Így lettek diakónusok, és aztán így kellett tovább szervezni a gyülekezetet. Isten azonban azt akarta, hogy induljanak el szerte a világba hirdetni az evangéliumot. És mindebből le kell vonnunk néhány következtetést, mielőtt tovább mennénk. Az egyik üzenet az, és ez nagyon fontos lenne megérteni minden egyes gyülekezetnek, felekezetre való tekintet nélkül, hogy a misszió a gyülekezet feladata. A gyülekezet feladata a misszió. A gyülekezet vezetőnek a feladata pedig az, hogy felkészítse erre a gyülekezetet, és pásztorolja azt. Nem akarta az Úr, hogy a 12 apostol ott legyen együtt Jeruzsálemben. Nem akarta. Azt mondta, elég egy, aki mindent szervez, aki irányít, aki pásztorol, és legfőképpen készítse fel a gyülekezetet az ige hirdetésére és továbbadására. És aztán mindenkinek feladata ez a szolgálat. Ráadásul minden gyülekezeti tagnak tudjuk jól, kell, hogy legyen valamilyen saját feladata, kivéve, ha már annyira elesett, hogy őt kell szolgálni. De akkor is adatik az imádság szolgálata. István halálával új helyzet állt elő. Üldözés következik. Tulajdonképpen kimondhatjuk, vérszemet kaptak. A zsidók átléptek egy fontos lelki határt, meggyilkoltak egy keresztjént. Eddig is üldözték őket. Olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy megveszőzték például az apostolokat, tiltották nekik, hogy prédikáljanak. Egy csomó mindent csináltak, hogy elhallgattassák őket. Börtönbe is zárták őket, aztán Isten kihozta őket a börtönből. De ilyenre nem vetemettek eddig. Meggyilkolták Istvánt, és ezzel átléptek egy határt. Innentől kezdve valahogy könnyebb volt üldözni a keresztényeket. Odaállt egy zsidó fiatalember, Saul, a későbbi Pál apostol ennek az élére is, ő aztán tűzzel, vassal írtotta őket. Minden vágya az volt, hogy ezeket az embereket börtönben tudja. Teljes erejével, minden kapcsolatával a keresztjének totális kiirtására törekedett. És mindennek a hatására a keresztjének komoly része Jeruzsálemből szétszóródott az apostolokkal együtt. És most indult el az, amiről az Úr Jézus beszélt, menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet, illetve hogy lesztek nekem tanúim szerte a világban. És éppen itt van a lényeg, hogy ezek az emberek mégiscsak kaptak valami felkészítést eddig is már Jeruzsálemben, mert úgy mentek el, hogy hirdették ők is Krisztust. Nem tudták elhallgatni az Urat. Akár merre vetődtek, vagy Izraelen belül, vagy azon kívül, bárhol voltak, beszéltek Jézusról. Elkezdtek mindenütt kis keresztény közösségek létrejönni. Mennyire megszégyenítő tud ez lenni számunkra, hiszen ma senki nem üldöz bennünket, és nem tesszük kockára még az egzisztenciánkat sem, nemhogy az életünket, hogyha Jézusról beszélünk, és bizony, kevésszer teszünk róla bizonyságot. De a döbbenetes eseményeknek nincs vége. A menekülő, főként zsidó emberek, akik elfogadták Krisztust, teljesen természetes módon a zsidókat keresik. Szét voltak ők szórodva, a zsidó nép mindenütt a világon, mint ahogy ma is van, és nyilvánvaló, hogy őhozzájuk mentek. A zsidó vezetők voltak azok, akik a keresztényeket írtani, gyűlölni akarták, de volt rengeteg másik zsidó, akiben volt talán valamelyes nyitottság is, nekik prédikáltak, nekik tettek bizonyságot Jézus Krisztus szabadításáról. Viszont voltak olyanok is, a jeruzsálemi gyülekezetben sokan, akik nem zsidóból, hanem pogányokból lettek keresztjének. Olvasunk is erről, korábban kialakult egy ilyen feszültség, hogy úgy érezték ezek a pogányokból lett keresztjének, hogy ők el vannak hanyagolva a zsidókból lett keresztjénekhez képest. Nos, ezek az emberek, akik pogányokból lettek keresztjének, meg nyilván nem a zsidókhoz mentek elsősorban, hanem a magukhoz hasonló egykori pogányokhoz, a görögül beszélő emberekhez. És ezek nagyon nyitottak voltak, rendkívül sokan adták át az életüket. Sokkal nagyobb arányban, mint a zsidók között. És ez megint egy nagyon fontos pont, ahol meg kell állni. Mert Isten oda is vezethet bennünket, ahová talán nem is gondolnánk, hogy mennünk kell. És ez nem csak egy elmélet, ezt éljük a mindennapokban mi is. Itt vannak például közöttünk a magyar társadalomban a cigányok. Hány évszázadon keresztül egyszerűen nem törődött vele egyik egyház sem, hogy a cigányoknak is külön hirdetni kellene az evangéliumot. Itt voltak, el voltak, ha bejöttek a templomba, jó, ha nem jöttek, úgyis jó, mindegy. És tulajdonképpen csak az utóbbi egy-két évtizedben jutottunk el oda, hogy nagyon fontos témává lett egyházunkban, a cigányoknak is hirdetni kell az igét. Már csak önző szempontból is. Önös érdekünk is az, hogy azok, akik ilyen nagy létszámban jelen vannak országunkban, azok testvéreinke, vagy olyanok, akiktől esetleg tartani kell, vagy haragban kell lenni. De az igazi célunk nekünk, mint egyháznak elsősorban az, hogy Krisztushoz jussanak emberek, ők is. Annyira sokan lettek keresztjénné, hogy létrejött egy igen nagy gyülekezet. Azonban olyan váratlanul történik mindez, hogy nincsen vezető, aki irányítaná, aki utat mutatna és tanítaná őket, ezért hamar odaküldik hozzájuk Barnabást Antiochiába, aki majd magával viszi Sault is, aki szintén közben találkozott Krisztussal és keresztjénné lett. Nem tudom, lehet-e érzékelni ezekből, amiket elmondok, hogy milyen fantasztikus dolgok történtek. Hogy ez a pillanat, ami majd holnap lesz a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a napi ige, mennyire fontos pillanatot rögzít a keresztény misszióban. Megölik az egyik legismertebb, legszeretettebb keresztjént, Istvánt. Ennek és az utána kirobbant üldözésnek az élére odaáll Saul. És ennek nyomán elindul végre a világ méretű misszió, létrejön az első pogány gyülekezet. Mindezek közben Jézus találkozik Saullal, aki átadja az életét neki, és lesz belőle pálapostól, és odaáll ennek a legújabb gyülekezetnek Antiókiában az élére is vezetője lesz Barnabással együtt. És ráadásul olyan komoly gyülekezet formálódik itt, Pál és Barnabás szolgálata nyomán, hogy ez a gyülekezet lesz a motorja, kiinduló pontja az első igazi, óriási missziói szolgálatnak, hiszen ez a gyülekezet küldte ki őket három missziói útra is. Óriási dolgok történnek. És nagyon szerettem volna ezen a mai estén erről beszélni. Ráirányítani a figyelmét a testvéreknek arra, hogy miközben olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, milyen nagy dolgok történnek, és hogy lássuk ezeket összefüggésében. És azért is, hogy legyen mindez bátorításul mindnyájunknak, hogy bár ez a világ rendkívül megváltozott, rendkívül kusza, de Jézus Krisztus akkor is, ma is és mindörökké ugyanaz. Ő ma is ilyen nagy dolgokat visz végbe ott, ahol engedelmes szíveket talál. Akik itt voltak azon a missziói napon, tudják, Szabó Dani bácsi pont erről beszélt, hogy ott, a Távol-Keleten ugyanez történik, mint itt, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Rohamosan, döbbenetes módon növekszik a keresztény egyház, ott, ahol talán sose hallottak Krisztusról. Óriási gyülekezetek jönnek létre, és minden nap együtt vannak. Minden nap hajnalban felkelnek, minden nap, és munka előtt templomba mennek. Együtt imádkoznak, együtt kérik Isten áldását az életükre, a napjukra. Testvérek, ez nem egy mese, ez nem egy 2000 éves történet. Amikor annak idején a teológiára jártunk, Csorba Laci bácsi, itt ismerős az ő neve, ő tanította az új szövetséget, nekünk az új szövetségi bibliaismeretet, és azt mondta, jó lenne az apostolok cselekedeteiről írott könyvet a Szentlélek cselekedeteinek nevezni. Mert hogy a lélek cselekedett, és ez azért is fontos, mert ma is. Ő ugyanaz a lélek akar és tud cselekedni. Adja az Úr, hogy ilyen csodákat éljünk meg itt a Tetemváron. Hasonló áldásokat is, hasonló módon részesüljünk az Úr kegyelmében. Amen. Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy Te az őszinte beszédet, szavakat kedveled. Nem vagy kíváncsi mások imádságaira, amiket mi olvasunk fel, hanem arra vagy kíváncsi, hogy mi mit mondunk, mik a mi gondolataink, kéréseink, kérdéseink. És Úrunk, most a Te igédet hallva őszintén valljuk előtted, hogy nem vágyunk mindenre, ami ebben az igében elénk adatott. Egyáltalán nem vágyunk arra, hogy bennünket üldözzenek. Nem vágyunk arra, hogy gyűlöljön a világ, hogy bántsanak, hogy Te érted meg kelljen halnunk. De arra vágyunk, Urunk, hogy adj olyan ébredést, mint amit ezek az emberek itt 2000 éve megtapasztaltak, vagy amit tőlünk néhány ezer kilométerre átélnek a mai napokban is. Hisszük, Urunk, hogy Te ma is ugyanígy tudsz cselekedni. Azért esedezünk hozzád, hogy tégy bennünket engedelmes eszközeiddé, mert tudjuk, ahol engedelmesek neked, Te oda küldöd az áldást. Így könyörgünk, Urunk, készíts bennünket is, a mi gyülekezetünket, annak minden egyes tagját erre az áldott szolgálatra, és küldj el bennünket, készítsd el a bizonyság tételnek az idejét, alkalmát, helyét, és tedd, Urunk, erőssé, hitelessé a mi szavainkat. Könyörülj rajtunk, Urunk, és így áldj meg bennünket. És segíts, hogy be tudjuk tölteni a missziói küldetésünk mellett a pásztori feladatokat is. Hadd tudjuk végezni a szeretett szolgálatot, meglátogatni az özvegyet, az árvát, az elesettet, a beteget, és így gyakorolni azt, amit Te is fontosnak tartottál és ránk bíztál. Segíts, Urunk, hadd legyen ilyen a mi gyülekezetünk, és így könyörgünk minden református gyülekezetért, hogy ez a világ hadd tudja azt mondani, íme ezek szeretik egymást, és íme ott van köztük Krisztus. Hallgass meg, Urunk, és így légy hozzánk irgalmas, hadd tudjuk szívünkben forgatni a Te szavadat az este, az éjszaka folyamán is, lelked által munkálkodj általa bennünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.